Szeretett testvéreim, Istennek szent igéje, mely által szól hozzánk, és keressi mennyei atyánk szívünket, írva található a Máté evangéliuma 6. részében, 9-13-ig terjedő versekben. Miként szól hozzánk Isten igéje, hallgassátok meg kérlek figyelmesen. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Szeretett testvéreim, Isten népe számára az Úr íma a megváltás közelségének szent és tűzzel sózott imádsága. Urunk, a maga tekintélyével rendelte úgy, hogy mi Istent mennyei atyánknak szólítsuk. Éreznünk kell ebből, hogy ő a mennyekben kíván emelni bennünket. Oda húz, oda vonz magához bennünket, ahol ő a mindenható Isten jobbján ül és uralkodik. Ezzel a tekintéllyel rendelkezett, hogy mi így imádkozzunk. Amennyiben tehát az Isten lelkével könyörögjük ezt az imádságot. Mennyei atyánk, kinek személyes üdvösségét munkája általa a gyülekezetben, de külön-külön is. Urunk, mindjárt az elején két olyan jelző tulajdonít Istennek, amivel egyszerre visz ő hozzá a lehető legközelebb, mert ugye atyának kell nekünk őt szólítanunk. De ugyanakkor azonnal megmutatja azt is, hogy milyen mérhetetlenül különbözünk őtőle, mert ő a mennyekben van, ő mennyei atya, ezért végtelen a távolság a megismert legközvetlenebb közelségben is. Isten atyánknak szólítva fel kell bátorodjék a lelkünk arra, hogy amit hittel kérünk tőle, gyermeki bizalommal kérjük tőle, és bízzunk abba, hogy kérésünket ő sokkal inkább meghallgatja és megadja nekünk, mint ahogy földi szüleink ezt velünk megtették és megteszik, akik nem tagadják meg tőlünk a földi jókat. Ugyanakkor mennyeinek is szólítjuk őt, hogy isteni felségéről semmi földi dolgot ne gondoljunk. Ne legyen valami bálványunká, ami élő Istenünk. Viszont minden testi lelki szükségünk kielégítését az ő minden hatóságától és az ő irántunk való szeretetétől várjuk. Urunk, nem csak ott, a napsütötte hegyen, a hegyi beszédben tanította, hogy atyánknak lássuk és ismerjük Istent. Mert ez az imádság ott hangzott el, ott tanította a tanítványokat erre. Tehát nem csak vigasztaló és felemelő példázataiban remegtette meg és gerjedeztette meg hallgatói szívét, amikor közzétette mindenki számára, hogy kicsoda a mi Istenünk, hogy milyen szerető mennyei atyánk van. Gondoljunk csak a tékozló fiú példázatára. Tehát ezekkel az igékkel, ezekkel a tanításokkal meggerjedeztette minden hallgatója szívét, magunkat is beleértve, hogy így közelítsünk hozzá. És amikor ott látjuk őt a hegyen, az a másik hegyen, a Golgota hegyén szenvedni, akkor is rámutat a mi atyánkra. A keresztfán, amikor ott szenved, a prófétáló zsoltáros szavaival könyörög, kiált teljes lényéből, hogy Eloi, Eloi, lama sabachthani, ami megmagyarázva azt jelenti, hogy én Istenem, én Istenem, miért hagytál el engemet? Még ott is, a legnagyobb szenvedése közepette is, Istent az ő Istenének nevezi, mint akihez ő hozzá tartozik. És ebben a megnevezésben benne van az ő iránta való bizalma, mint mennyei atyához való bizalma. Tehát testvéreim, Isten nem csak akkor mennyei atyánk, bizony nem csak akkor mennyei atyánk, amikor jóságával, üdvözítő szeretetével és gondviselő hűségével áll mellettünk, fogja a kezünket, mint egy jó szülő, hanem ő akkor is Istenünk és atyánk. Bizony akkor is, amikor minden azt érezteti velünk, hogy távol van és teljesen elhagyott. Mintha teljesen magunkra maradottak lennénk, mintha árvák lennénk, mintha nem is volna atyánk a mennyekben. Ő tehát a teljes kiszolgáltatottságában is hívja Istent, méghozzá atyához való bizalommal hívja, azért, hogy ebben nekünk példa legyen, hogy nyomába lépjünk, nyomdokába lépjünk. Ő, Atya Isten, akkor is tehát, amikor egyáltalán nem értjük, hogy miért rejti el tőlünk az arcát. Akkor is Istenünk és Atyánk, amikor egy kevés időre a sötétséget és a gonoszt engedi munkálkodni. A mennyei jelző, testvéreim, továbbá nagy bizalomra bátorít fel, mert nem csak Isten jóságos atya voltát mutatja, hanem mindenek felől való trónját, hatalmát és dicsőségét is, ki fölött nincs nagyobb hatalom az egész teremtett mindenségben. Ő a legfőbb hatalom, és ő, mennyei atyánk, a legfőbb hatalom. Mindez az ő atyai uralma alatt, minden az ő atyai uralma alatt van. Nincs semmi, ami ne lenne az ő kezébe. Mindent az ő keze igazgat, az egész mindenséget, és minden, ami abban van. Tehát a mi életünket is. Ezt a hatalmat és dicsőséget pedig ő nem akarja elzárni előlünk. Nem zár ki belőle minket. Ez az érdekessége ennek a csodálatos könyörgésnek, hogy így ismerjük belőle Istent, aki nem akar kivetni, kizárni bennünket a maga közelségéből, a maga közösségéből, ellenkezőleg behív bennünket az ő szerető jelenlétébe. Biztosítani akar nem csak az ő szeretetéről, hanem az ő mindenhatóságával is. Azt akarja éreztetni és tudatni velünk, hogy mellettünk van. Nem csak a gyöngétségével, de mindenható erejével is. Ott van mellettünk. Velünk együtt küzd és harcol a földi életünk során. Istenünk és Atyánk mennyei megnevezése szüntelenül emlékeztet bennünket, hogy mi itt és most, a most harcainak közepette még nem mennyei lényegű fiai vagy gyermekeiként állunk előtte, hanem föld porából gyúrt, gyarló emberi gyermekekként imádjuk őt, de lélekben és igazságban imádjuk őt. Ugyanakkor a mennyei azt is jelenti, hogy mi a mennyeivé átváltozunk, vagy átváltozásunk reménységében bátorodunk közelíteni hozzá. Ezt az igéből tudjuk, hiszen megígérte, hogy Krisztusban új teremtmények nem leszünk, már vagyunk. Ez még ugyan nem nyilvánvaló, de már új teremtményei vagyunk. Az első ember földi, tanítja Pál. De a második, az újjáteremtett ember, az már mennyei. Tehát, amikor mennyeinek nevezzük és szólítjuk atyánkat, akkor abban a reményben tesszük ezt, hogy mi magunk is mennyeivé változunk át Krisztus hatalma szava által, amikor eljön az ő dicsőségében, hogy bennünket magához vegyen a mennyekben, ahol ő van. Végül, de nem utoljára, a mi személyes névmás többes szám első személye, a birtokviszonyi jelzője is. És azt jelenti, hogy az Isten fia Krisztus nem szégyel bennünket testvéreinek nevezni. És velünk egy sorban, atyánkhoz esedezni, kimondhatatlan fohászokkal értünk közben járni, könyörögni Istennél a mi atyánknál. Ezért mi se szégyeljük őt Urunknak és Istenünknek nevezni. Ki az Atya jobbjáról jön el ítélni élőket és holtakat. Valahányszor kimondjuk azt, hogy mi a mi atyánk imádságában, akkor, drága testvéreim, ez azt jelenti, hogy ebben a miben már ott van velünk és mellettünk a mi Urunk, Jézus Krisztus is, aki nem szégyel bennünket a maga testvéreinek nevezni, és képvisel minket Isten előtt. Tehát akkor mi Jézus Krisztussal együtt imádkozunk, és vele együtt könyörgünk, mert ő könyörög velünk együtt. És azt, amit mi nem tudunk kérni, mert nem tudjuk egyáltalán, hogy mit is kérjünk, ő segít ebben is nekünk. Testvéreim, figyelmünk az eddigiek alapján mennyei dolgokra terelődött, de vajon Isten mennyei atya volta, taníthat-e bennünket arra, hogy mi emberként, apaként, férfiként, asszonyként, édesanyaként, jobb szülőkké, jobb apákká, jobb édesanyákká, jobb gyerekekké váljunk. Isten igéje alapján, testvéreim, minden földi férfiú Isten mennyei atya voltából kapja és veszi az apai méltóságot, tisztséget. Pál a következőképpen tanítja ezt. Akarom pedig, nagyon keményen határozottan mondja, jelenti ki, akarom pedig, hogy tudjátok, hogy minden férfiúnak feje a Krisztus. Az asszonynak feje pedig a férfiú. A Krisztusnak feje pedig az Isten. Korintusi levél 11. részében, ahol a családról tanít. Ezzel kezdődik. Ezzel vezeti be. E tanítás szerint egyetlen férfi sem lehet önfejű, fejetlen, asszony vagy más által elcsavart fejű. Nem történhet meg, hogy az asszonyra hallgasson, mert amikor ezt tette az Éden kertjében, akkor Isten számon kérte. És mivel te az asszonyra hallgattál e dologban, ezért most átkozott lesz a föld miattad. Ugye, tudjuk a történetet, de ez egy kicsit humoros volt. A lényeg mégiscsak az, hogy a férfi ne legyen önfejű, ne legyen fejetlen, ne más fejével lásson, hanem csak is Krisztus fejű, azaz Krisztus fősége alá rendelt ember legyen. Krisztus Urunk fősége elválaszthatatlan, testvéreim, az örökkévalóság atya nevétől. Mert az Ószövetségben a próféta Ézsaiás így nevezi őt. Egyik neve Jézusnak az Ószövetségben így szól, tehát örökkévalóság atya. Ez teljesen Jézus Krisztusra vonatkozik a mi Urunkra. Az Isten jobbjára való eltávozása előtt a mi Urunk Jézus Krisztus elbúcsúzott a tanítványaitól. Filipp tanítványa kérlelte, könyörgött neki, hogy mutassa meg nekik a mennyei atyát. Mire Jézus ezt válaszolta? Mindezt úgy hallgassuk, hogy őről azt szólt a proféta, hogy ő ki, örökké valóság atya. Ezt mondta tehát a tanítványainak, Filipnek, hogy mindenki más is hallja, annyi idő óta veletek vagyok, és mégsem ismertél meg engem, Filip? Aki engem látott, látta az atyát. Mi módon kéred azért te, hogy úgymond mutassam meg nektek az atyát? Hát nem hiszed-e, hogy én az atyában vagyok? És az atya én bennem van? A beszédeket, amelyeket én mondok nektek, nem magamtól mondom, hanem az atya, aki én bennem lakik. Ő cselekszi e dolgokat? Az atya, aki bennem lakik, cselekszi e dolgokat? Higgyetek nekem, hogy én az atyában vagyok, és az atya én bennem van, ha pedig nem. Magukért, a cselekedetekért, higgyetek nekem. Aki tehát Jézust látja, az a benne cselekvő mennyei atyát látja. Nincs más módja az atya megismerésére és meglátására. Csak ez az egyetlen egy. A mennyei atya Jézus Krisztusban látható és érhető tetten, vagyis benne látjuk őt cselekedni, és rajta keresztül. Mindig rajta keresztül, mindig általa. Mit jelent a Krisztus fősége, tehát annak alárendeltjének lennünk a házasságban és a családban, ugye ma, amikor a házasság hetét ünnepeljük. Vagy a házasságot ünnepeljük most már napok óta. Testvéreim, tegyünk fel egy nagyon egyszerű kérdést. Vajon 2020-ban, ugye mert ezt az évszámot írjuk Krisztus után, akarja bárki, hogy benne úgy cselekedjen Krisztus, ahogyan a názareti Jézusban cselekedett a mennyei atya? Akkor és ott. Akarja ezt a mai ember, bárki. Akarja valaki a Jézus Krisztus fejével látni a világot, önmagát, az embereket, az ő fejével gondolkodni, döntéseket meghozni, felelősséget vállalni, Istennek engedelmeskedni, szolgálni, önfeláldozóan szeretni, és fejként vezetni, előjárni, példát mutatni, előmenni. Akar-e bárki ilyen emberré válni? És mit tanít Pál apostol a férfiak legfőbb férj miben létéről? Mitől férj a férj? Ezt írta az efézusiaknak, idézem, ti férfiak, szeressétek a ti feleségeteket, miképpen a Krisztus is szerette az egyházat, és önmagát adta érte. Ez a mérce. Ez a mérce. Embernek elérhetetlenül magas. Még egy férfinak is. De nincs más. Miért? Hogy azt megszentelje megtisztítván a víznek fürdőjével az ige által, hogy majd önmaga elébe állítsa dicsőségben az egyházat úgy, ahogy úgy, hogy azon ne legyen szeplő, vagy sömörgőzés, vagy valami eféle, hanem hogy legyen szent és fedhetetlen. Úgy kell a férfinak szeretni az ő feleségét, mint az ő tulajdon testüket. Aki szereti az ő feleségét, önmagát szereti. Átfogalmazva, vagy egy kicsit közelebb hozva magunkhoz, ez azt jelenti, a férfiakban dobogjon az Úr Jézus Krisztus szíve. Az ő lelkülete hassa át az ő lelküket, döntéseiket meghozó és akaratukat mozgató elméjüket, és ugyanakkor az értelmüket is, az értelmük is a Krisztusé legyen. Ilyen önmagától odaadó férjé szerető édesapává csak is Krisztus által, csak is általa válhat a férfi. Mert Isten az ő atyai szeretetét fia által adja a szívünkben, csak is a fia által. Tehát kérdezzük meg azt is, hogy ma melyik lánynak, nőnek és asszonynak van ilyen biblikus, újszövetségi, Jézus Krisztusos hasonló férfi ideája? Egyáltalán van-e ilyen a nap alatt? Ki az, aki tiszta és szent életű férfi által tiszta és szent házassági kötelékben akar a mindenható élő Isten közösségéből részesülni, hogy az Isten családjában és társaságában éljen nap, mint nap? Ki az, akinek ez az élet célja? És mely feleség az, aki azon fáradozik, hogy a férje minél jobban betöltse az Istentől neki rendelt férj szerepét? Azt tudnilik, hogy Krisztus képmású legyen, hogy benne a Krisztus szíve gondoljon, érezzen, és az ő elméje gondolkodjon. És azon munkálkodik, hogy az egész házasságuk Krisztus képmású legyen, a férj is benne, és önmaga is, az egytest házasság is. Testvéreim, mikor tehát mennyei atyánknak szólítjuk Istent az imáinkban és könyörgéseinkben, a magányos imádságunkban és a gyülekezeti imádságainkban, akkor ezt annak tudatába kell tennünk, hogy minden férfiúnak feje a Krisztus. Az asszonynak feje pedig a férfi, a Krisztusnak feje pedig az Isten. Vagyis mindnyájan, kivétel nélkül mindnyájan Krisztus fősége alá rendeltettünk. És miért? Miért van ez így? Isten megváltoztatta volna ezt a rendet? Kérdezzük meg, Isten ezt a rendet megváltoztatta? Én nem tudok róla. Nem jöttek le az égből az angyalok, hogy erről tudósítottak volna. Nem hinném. Nem, Isten ezt a rendet nem változtatta meg. Ez azóta is így van, ma is így van. Tehát miért van ez így? Az egyszerű és nagyon tömör rövid válasz az, hogy mi legyünk az Isten családja, hogy mi Isten családjához tartozzunk. Csak is ezért. Egy családhoz tartozni azt jelenti, hogy annak a családnak a rendjébe, szokásaiba beleilleszkedünk, hozzáélünk, nem lógunk ki a sorból. Legyünk tehát Isten családja. Legyünk Istennek engedelmeskedő gyermekek. És ugyanakkor olyan atyák, akik mindenki számára Istenre nyitott ablakok legyenek, vagy legyünk. Legyen szó testvérről, feleségről, fiú vagy leánygyermekről, rokonról, barátról, vagy éppenséggel idegenről. Ami pedig a Krisztus fősége alá rendelt asszonyt illeti, Péter apostol ragadja meg a lényegét. Amikor így tanít, idézem, ti pedig választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet, megtartásra való nép vagytok. Itt nem írja, hogy csak a férfiak, hanem mindenestől. Hogy hirdessétek annak hatalmas dolgait, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket, akik hajdan nem nép voltatok, nem az Isten családja voltatok, most pedig Isten népe vagytok, most pedig az Isten családja vagytok, akik nem kegyelmezettek voltatok, most pedig kegyelmezettek vagytok, szeretteim, szeretettek vagytok Isten által. Kérlek titeket, hogy mindenkit tiszteljetek. az atyafiúságot szeressétek. Az Istenhez, az Isten családjához való tartozást szeressétek. Ne mondjatok le róla. Szeressétek. Az Isten féljétek, a királyt tiszteljétek. Mennyi baj lett abból, hogy nem tiszteltük a királyt. És azt a királyt sem, aki az égi királyra hivatott mutatni, hanem lefejeztük a királyt. Családostól kiirtották sok helyen a királyt. Nem volt jó, valami oknál fogva. De nem lett jobb az se, aki utána jött. Sőt, még rosszabb lett. Aztán így folytatja Péter apostol. Hasonlóképpen az asszonyok engedelmeskedjenek az ő férjüknek, hogyha némelyek, mármint huncut férjek, nem engedelmeskednek is az igének, feleségük maga visele által ige nélkül is megnyeressenek, szemlélvén a ti félelemben való fethetetlen életeteket, akiknek ékessége ne legyen külső hajuknak fonogatásából és aranynak felrakásából, vagy öltözétek, öltözékek felvevéséből, hanem a szívnek elrejtett embere a szelíd és csendes lélek romolhatatlanságával, amigen becses az Isten előtt. Mert így ékesítették magukat hajdan a ma szent asszonyok is, akik Istenben reménykedtek, engedelmeskedvén az ő férjüknek, miként Sára engedelmeskedett Ábrahámnak, urának nevezvén őt, akinek gyermekei lettetek, ha jót cselekeztek, és semmi félelemtől nem rettegtek. A férfiak hasonlóképpen együtt lakjanak értelmes módon feleségükkel, az asszonyi nemnek, mint gyöngévedénynek tisztességet tévén, mint akik, és ez a hangsúlyos, mint akik örökös társak az élet kegyelmében, hogy a ti imádságaitok meg ne hiúsuljanak. Az imádság tehát akkor nem hiúsul meg, ha együtt imádkozza azt a férje feleségével, egy akarattal. Kedves asszonytestvéreim, Krisztus dicsőségének örökös társai, halljátok azt a méltóságot, amire fölemelt titeket a mi mennyei atyánk. Akarj tehát ebben a méltóságodban megmaradni. Szeresd ezt a méltóságodat, tisztségedet, ahova Isten fölemelt. Akarj a Krisztusban kapott szeretet, minden félelmet előző bátorságával a férjedért és a gyermekeidért imában, engedelmességben szent és fedhetetlen élettel megküzdő Sárához hasonló fejedelem asszony lenni. Mert nem kevesebb az, amire elhivattál. Mert csak általad lesz Ábrám, Ábrahám. Nélküled nem. És a kettő között óriás a különbség. Vagyis Ábrám és Ábrahám között nagyon nagy a különbség. Mert az első azt jelenti, hogy felmagasztalt vagy magasztos atya, egyetlen egy ember. Az Ábrahám viszont azt jelenti, hogy sokaság atya. És ez hatalmas nagy különbség. Mert Isten gondolata nem az egyszemélyes siker és dicsőség. Nem a magányos siker és dicsőség. Akár felmagasztalás, ugye, hogy a bibliai szóval éljünk, hanem az ezer nemzedékig is áldott, megsokasodott család, és itt az Isten családjára gondoljunk, az Isten nemzetsége, akiről Péter tanított, akit idéztem, a Krisztust szerető nép. Na, ez az Isten gondolata. És Isten azt akarja, hogy ez a mi gondolatunk is legyen, ezért imádkozunk így nem sokára, hogy mi atyánk, aki a mennyekben vagy. Amen. Mennyei édesatyánk, a mi Urunk Jézus Krisztusban, köszönjük, hogy tanítasz bennünket imádkozni, és köszönjük, hogy arra is tanítasz bennünket, hogy miközben imádkozunk, halljuk a te lelkületeddel, halljuk a te hangodon az imádságot, amit veled együtt könyörgünk, és amit te velünk együtt imádkozol. És te akkor is imádkozod ezt az imádságot, amikor talán a mi ajkunkat egyetlen árva szó sem hagyhatja el, mert megfáradtak vagyunk, mert megszomorodottak vagyunk, mert úgy érezzük, hogy te távol vagy, és elhagytál minket, mert sokszor úgy érezzük, hogy árvák vagyunk, mintha nem volnál mennyei atyánk a mennyekben, mert gyásznak, vagy félelemnek keresztjét hordozzuk, vagy éppenséggel, mert magunkra maradtunk a harcainkban és a küzdelmeinkben, mert elhagyattunk. És ezért kiáltunk hozzád most, Urunk Istenünk, hogy állíts bennünket helyre, hívd meg bennünket a veled való közösségbe, hadd találjuk meg helyünket a te családodban, hogy a te akaratod, az a te szent akaratod, hogy mi a te családodhoz tartozzunk, megvalósuljon a földön, ahogy a mennyben már valóság mindez. Ezt kérjük tőled, Szent Fiad, Urunk Jézus Krisztus nevében, aki bátorít bennünket arra, hogy így könyörögjünk, és a könyörgés minden igéjét a szívünkbe írhassad a te lelked által, és általa is közelebb kerüljünk hozzád, megismerjünk téged, és fölemelj magadhoz bennünket, atyánk. És most is erre vágyunk, hogy te fölemelj, és bárcsak megtehetted volna, miközben hallottuk a te igédet, és bárcsak megtennéd, amikor majd könyörgünk ezekkel a tőled jövő igékkel, és segítségül hívjuk szent nevedet, és hozzád imádkozunk, és kiáltunk, mennyi édesatyánk, Szent Fiad nevében. Kérünk tehát, hogy hallgassál meg bennünket, és siess segítségünkre. Így kiáltunk hozzád a gyászolóinkért, mennyi édesatyánk. Imádkozunk azért a családért, aki egy évvel ezelőtt hatalmas szomorúság ért, hogy légy az ő vigasztalójuk a reménytelenségben, a kilátástalanságban. És eleveníts fel, Urunk, számukra a szívükben a te igédet. Add, Urunk, hogy kiáltsunk most értünk a zsoltárossal, aki így könyörög, ha atyám és anyám elhagynának is, az Úr magához vesz engem. Taníts meg engem a te utadra, ó Uram! Vezérelj engem egyenes ösvényen az én üldözőim miatt. Ne adját engem szorongatóim kívánságának, mert hamis tanúk támadtak ellenem, és erőszakot lihegnek. Bizony hiszem, hogy meglátom az Úr jóságát az élőknek földjén. Várjad az Urat, légy erős, bátorodjék szíved, és várjad az Urat. Adurunk, hogy valamennyiünk szíve felbátorodjon, és így tekintsünk rád, felemelt fővel, mint aki jössz, értünk, örök szabadítunk, Urunk Jézus Krisztus. De könyörgünk testvérünkért, Kovács Sándor Molnár Lenke testvérünk leányáért, aki szintén magányában elhordozhatatlan keresztjét hordozza a gyásznak és a fájdalomnak, hogy te légy az ő vigasztalója is a te szent fiad Jézus Krisztus nevében. És addurunk, hogy ő is megérezze azt, hogy a te családodhoz tartozik, mert te meghívtad őt Jézus Krisztus által. És szeretnénk, ha olyan gyülekezeted lennénk itt és most, hogy aki eljön közénk, az tudja, hogy a te családodba jött, és mindannyian te hozzád tartozunk. És kiáltunk, mennyi édesatyánk, Ábrahám földjéről jött testvéreinkért is, akik örökkévaló hazát keresnek, és itt vannak a gyülekezetünkben, hogy áld meg az ő életüket. És adurunk, hogy megjelenj számukra, és kijelentsd a te akaratodat, és nagy nemzetté tedd őket, mint ahogy sok ígéretük van erre. De ugyanígy könyörülj meg rajtunk is, hogy mi is a te családod legyünk, velük együtt, minden néppel és nemzettel együtt, akiket megszólítottál és elhívtál Szent Fiad, a mi Urunk Jézus Krisztus által. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Testvéreim, a gyülekezet áldozatos szeretetébe ajánlom az adakozást, tudván azt, hogy Isten megáldja és szereti a jókedvű adakozókat. Azt is hirdetem, hogy február 23-án, tehát mához egy hét, Kántorné Pólus Ibolya testvérünk fogja hirdetni Isten igéjét, akit fogadjunk szeretettel, én pedig az ő gyülekezetébe fogok elmenni. Imádkozzanak értünk! Testvéreim, áldásra készülve a 468. énekünket énekeljük. A 468. énekünket énekeljük. Zeng Jézus nevét, zeng világ. ezt mondja a seregek ura, Izrael istene. Újra e szókat mondjátok majd a Juda földjén és az ő városaiban, mikor visszahozom az ő foglyaikat. Áldjon meg téged az Úr, ó igazságnak háza, ó szent hegy. Amen.